megkímélek titeket, hogy akapella énekeljünk valamit az én vezetésemmel. Mert Tamást erősen győzködöm, hogy valamit csináljon. Fút. Lapozzátok kérlek a 25. Zsoltárhoz. És előtte imádkozzunk aztán. Az a terv, hogy a Biblióra után egy kicsit imában időt töltünk, jó, válaszolva arra, amit az Isten szól hozzánk a Zsoltárból, vagy a Szentlélek által. No, Jézus, köszönjük, hogy itt vagy velünk, Uram, köszönjük a te jóságodat, és Uram, megmondjuk, vagy megvalljuk őszintén, hogy nagyon szükségünk van rád, és szeretnénk veled lenni, szeretnénk, ha megérintenél, hogyha hallhatnánk tőled, Uram, hogy rendbe tennél a szívünket, a lelkünket, Uram, hogy újra megerősítenél bennünket a te lelkedet, Uram. És kérjek, Atyám, hogy ha az elménk, a szívünk nincs a helyén, akkor igazítsd ki, Uram. Köszönöm, hogy az igéd az, ami élő és ható, és minden szót ebben a könyvben te ihlettél arra, hogy te lehelted életre, hogy felneveljen minket, Uram, hogy jobbá tegyen, hogy tökéletessé tegyen, és mindenre felkészítsen. És Uram, készíts fel, Jézus, mindarra, ami előttünk áll. Mi szeretnénk téged szolgálni, oda tenni a szívünket, az életünket neked újra, Uram. És látni a te dicsőségedet, Atyám, látni a te hatalmadat, hogy munkálkodsz. Uram, látod, hogy milyen sokszor tudunk a nyűgjeinkbe beleragadni, Uram, de szeretnénk ezen felül emelkedni, Uram, ahogy Dávidtól tanultuk ezt az imát, hogy a lelkünket hozzád emeljük újra, Jézus. Kérlek, hogy hadd találjuk magunkat a te országod dolgaiban, Uram, kiszakadva a világ kicsin dolgaiból, és belépve a te nagy dolgaidba, Uram. Ez az este legyen megszentelve, Uram, a te jelenléted által, Uram, és dicsőj meg közöttünk. Ámen. Na, a 27. Zsoltár. Újra itt vagyunk az egyik Zsoltárnál, amit Dávid írt. És ugye emlékeztek, beszéltünk róla, hogy a Zsoltárok könyve minket bizalomra tanít. Isten dicsőítésére és bizalomra. És ez a két legnagyobb lecke az egész életben, ha belegondoltok, hogy az adott helyzetben, az életünkben, az adott ponton, az életünkben megtanuljunk bízni benne. És felolvasom nektek, szia Erzsi, felolvasom nektek ezt a Zsoltárt, a 27-et, és utána megnézzük. Világosságom és segítségem az Úr, kitör félnék. Életemnek ereje az Úr, kitör rettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcagoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Erre egy sátra mélyén magas kősziklára helyez engem, így hát felemelt fővel állok ellenségeim között. Ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol. Színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem. Ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadnak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy még látom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Igazából biztos, hogy Dávid elég szorult helyzetben volt, amikor ezt a Zsoltárt írta. Pontosan nem tudjuk, hogy mikor írta. De az a helyzet, amiben ez született, az elég sok félelmet szülhetett benne. Nézzétek meg, hogyan olvassuk ezt az első három versben. Azt mondja, hogy világosságom, segítségem az Úr, kitör félnék. Életemnek ereje az Úr, kitör rettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcagoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Szóval ezekből a szavakból, 27. Zsoltár, ezekből a szavakból nagyon tisztán látszik, hogy azért Dávid nem Dávid újra bajban volt. Ahogy az életében sokszor volt, hogy ellenség vette körül, és itt szó szerint azt írja, hogy az ellenség marcangol engem, szét akar tépni. Hát ez nem egy olyan helyzet, ami megnyugtató. Félelemre indító, de mégis a szavaiból olyan nagy békesség árad. Félni nagyon természetes dolog. Szerintem mindannyian pontosan tudjuk, hogy mit jelent az, hogy félünk. Nem azt jelenti, nem az az ember bátor, aki sose fél. És az igében szinte minden hőssel kapcsolatban, az igé hőseivel kapcsolatban látunk helyzeteket, amikor féltek. Szinte mindegyikükről. Én azt gondolom, hogy az a bátor ember, aki szembe mer nézni a félelmeivel, és nem aszerint gondolkodik. Dávid írja az egyik Zsoltár, azt hiszem a 64. Zsoltárban, hogy Uram, ha félek is, de benned bízom. Na, ez egy bátor dolog. Nem az a bátor ember, aki nem fél soha, hanem amikor a félelmei jönnek, akkor nem azokra hallgat, hanem szembenéz velük Istennel. Én azt gondolom, hogy Dávid, amikor ezt a Zsoltárt írta, akkor félt. És ezeket a szavakat, amiket itt leír, ezt leginkább magának mondja. Hogy emlékeztesse magát, hogy nincs oka félni. Azt mondja, hogy világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Olyan, mintha Dávid így beszélne saját magához, és kijózanítaná magát. Emlékeztetné magát arra, hogy tulajdonképpen miért nincs oka félni, vagy miért, mi az a válasz, amit adhat a félelmeire. Emlékeztek, erről beszéltünk, hogy ez nem egy ilyen tudathasadásos dolog, amikor egy ember magához beszél. Sőt, nagyon fontos dolog hívőként, hogy szóljunk saját magunkhoz, hogy emlékeztessük magunkat az igazságra. Szerintem igenis, Dávid itt tusakodik a félelemmel, de azt mondja, hogy az én világosságom, az én segítségem, az én erőm az Úr. Ha Isten mindaz, akinek mondja magát, és én ő benne bízok, akkor kitől félnék, mondja Dávid saját magának. Szoktál félni mostanság? Én apaként tanulom az új dolgokat, hogy mennyire lehet félteni gyerekeket. Én féltem a sajátjaimat. Én azt gondolom, hogy mind tudjuk, mind van helyzetünk, olyan terület az életünknek, ahol félelmeink vannak. És nagyon örülök, hogy a Biblia őszinte ezzel kapcsolatban. Szóval nem kell azt gondolnom, hogy én vagyok ilyen furcsa, hanem látom, hogy mindegyük Dávid, az apostolok valamennyik, mind féltek bizonyos helyzetben. De azt is állítja a Biblia, hogy az Isten nagyobb, mint a félelmeink. És ezt szeretném, hogyha megjegyeznétek, szeretném, hogyha ezt megtanulnánk, hogy Isten valamennyi félelmünknél nagyobb. Nem csak azt állítja a Biblia, hogy természetes dolog félni, hanem az, hogy Isten nagyobb, mint a félelmeink. A félelem önmagában egyébként nem rossz dolog, mert hogyha végig sétálsz egy magas ház tetején, és kimész a szélére, akkor egy elég jó haszna van annak a félelemnek, ami akkor támad bennünk, hogy ne ugorj le. Mert ha leugrasz, akkor elég nagy károd származik belőle, vagy hasonló helyzetekből a félelem segít fölismerni, hogy veszélybe vagyunk. De amikor a félelem hatása alá kerülünk, az már nem jó. Mert a félelem az megbénít minket, és nem tudunk mozogni. Amikor nézünk ilyen rémisztő filmeket, én régebben néztem gyerekként, akkor mindig volt egy jelenet, nem tudom, általában ilyen filmekben van egy jelenet, amikor a hős ilyen sötét helyen megy. Így megy előre, és valakit keres egy teljesen sötét helyen. És ez annyira abszurd dolog, mert én nem tudtam soha elképzelni magam, hogy ezt tegyem. Ha én egy sötét helyen lennék, ahol tudom, hogy valaki bujkál és meg akar engem enni, mert általában ilyen volt egy film, akkor én eszem ágába se lenne menni ezen a helyen, amit bekuporodnék egy sarokba, magamra borítanék valamit, és ott ülnék. Mert a félelem ezt teszi velünk, megbénít minket. Amikor pánikba esnél, amikor szorongsz, vagy amikor félelem van a szívedben, akkor nem az a jó megoldás, hogy azt mondod magadnak, hogy tulajdonképpen nincs is okom félni, hanem arra jó emlékeztetni magunkat, hogy Isten nagyobb, mint a félelmeink. Ez nem ugyanaz, mint amikor meggyőzzük magunkat, hogy igazából nem is olyan nagy dolog ez, nincs is okom félni, hanem egyszerűen szembenézünk a félelmünkkel, és azt mondjuk, hogy Isten nagyobb, mint ez az ügy. Isten nagyobb, mint az ok a félelemre. Azt mondja János az ő levelében, hogy a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. És ez egy valóságos dolog. Ahogy a félelem is valóságos dolog, Isten szeretete is valóságos, ami nagyobb, mint a félelmünk. Azt mondja ott János, hogy ha valakiben tökéletessé lett a szeretet, az kiűzi belőle a félelmet. Ha valaki fél, abban még nem lett tökéletessé a szeretet. Ez azt jelenti, hogy még van tere annak, hogy jobban megismerjük Isten szeretetét. Mert ha ezt megismerjük, az kiűzi belőlünk a félelmet. Isten szeretete, ami nagyobb, mint a félelmeink. Nekem van ugye 4 fiam, én féltem őket sokszor. Vannak olyan helyzetek, ahol féltem őket, de rábízhatom őket Istenre. És ezt nehéz nekem megtanulni. Vagy vannak emberek, akik a munkahelyükön félnek, vagy a munkájuk elvesztése miatt félnek, vagy hogy nem találnak munkát, vagy akár a megélhetés dolgai miatt. De ezek olyan dolgok, amiben Isten szeretete ki tudja űzni a szívünkből a félelmet, és rá tudjuk bízni magunkat Istenre. Azt mondja itt Dávid, hogy világosságom és segítségem az Úr. Olyan érdekes, mert itt van a Bibliában először, ahol valaki Istent világosságnak nevezi. Azt mondja a Biblia korábban, hogy az Úr teremtette a világosságot, vagy hasonlít a világosságra, mint a napfény. De itt mondja először az igaz, hogy ő olyan, mint a fény, olyan, mint a világosság, ami által látok minden mást. És hogyha nincs világosság, akkor sötétbe vagyok. De ha Isten ott van, akkor mindent úgy látok, ahogy az ő fényében láthatok. Ezért űzi ki ő az Istenbe való hit a félelmet. És azt mondja utána, hogy életemnek ereje az Úr. Héberül itt azt mondja Dávid, hogy Isten az életemben olyan, mint egy erős vár. Ez a szó szerinti fordítása ennek. Isten az életemben olyan, mint egy erős vár. Hogyha mindezek nem egyeszám első személyben hangzanak el, vagy rosszul mondom, birtokos esetben, hogy Isten az én világosságom, Isten az én segítségem, Isten az én erőm, akkor ezek nem jelentenek semmit. Ha csak azt tudom Istenről, hogy ő világosság, ő segítség, és ő erő, de én ezt nem tudom a saját életemben megragadni, akkor ez nem fog segíteni nekem a félelem idején. De Dávid azt mondja, hogy ő az én erőm, ő az én világosságom. Egyesek úgy gondolják, hogy Dávid, amikor ezt a Zsoltárt írta, akkor körülbelül 20 éves ember. És abból az időszakból származtatják a Zsoltárt, amikor Dávid bujkált Saul elől. Emlékeztek, mennyit bujkált barlangokban? Vagy az engedi hegyvidékes területein elbújt sziklavárakba? És milyen érdekes, hogy amikor ezekben a várakban bujkált, akkor nem azt írja, hogy Isten adott nekem egy erős várat, hanem azt mondja, hogy Isten az én erős váram. Tehát ő nem egy fizikai biztonságot talált, vagy nem a körülményeiben talált okot arra, hogy miért ne féljen, hanem Istenben találta meg ezt az okot. Mert a körülményei meg tudtak változni. Viszont Isten számára nem változott. Ő az én erőm. Ha ő életemnek ereje, akkor kitől rettegnék? Ezt tudod, hogy Isten szeretné mindannyiunk életére nézve, hogy szabadok legyünk a félelmeinktől? Hogy ne éljünk állandó aggódásban. Én nem tudom, hogy te milyen vagy vele, de én nagyon hajlamos vagyok aggódni. Különösen, amikor eljön az éjszaka. Ugye a nappalt végigcsinálom, hogy hát az én szívem nyugodt, de amikor jön az éjszaka, akkor rájövök, hogy nem olyan nyugodt, mert elkezdek őrlődni, elkezdek gondolkodni, és Isten azt szeretné, hogy féljem az ő nevét. Ez az egy félelem legyen bennem, hogyha őt félem, akkor más dolgoktól nem félek. Hogyha nem félem Istent, akkor egy csomó mindentől fogok félni. De az az ember, aki Istent féli, nem fél mástól. Dávid itt 2 fenyegető dologról ír. Nézzétek meg, azt mondja, hogy rám támadnak ellenségeim, a gonoszok, a marcangoló ellenségeim. Van egy ilyen hirtelen támadás, amitől félhetne, meg van egy másik, amit ír, azt mondja, hogy ha egy egész tábor jön is ellenem, és ott sátraznak körülöttem, szó szerint. Tehát van egy olyan fajta félelem ok, ami hirtelen támad az életünkre, vagy van egy olyan, ami állandóan ott van. Van egy rossz főnököd, van egy személy, akit ki nem áll, és állandó félelem tárgy az életed. Nem tudom, melyik a jobb, a hirtelen, vagy a állandó, egyik se jó. De azt mondja, hogyha, nézzétek meg a 3. versben, hogyha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha a háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Ez az az igevers, amit úgy nagyon könnyű elolvasni, nem? Hogy hát igen, de jó Dávidnak. De igazából ez az a lecke, amit a Szentlélek tanít mindannyiunknak. Az a helyzet, amiben ma aggódsz és félsz, Az a Szentlélek leckéje arra, hogy megtanítson bízni Istenben. Ez egy lecke Istentől. Nézzétek meg, hogy folytatódik. 4. vers. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Nem tudom, hogy megtanultad-e már ezt az igeverset kívülről, de akkor, ha nem, akkor van egy lecke, van egy házi feladat, húzd alá és tanuld meg. Dávid azt mondja, hogy egy dolgot kérek, hogy Isten házában lakhassam, és láthassam, hogy milyen jó az Úr, láthassam az Úrnak a jóságát. Akkoriban a Közel-Keleten, hogyha valaki vendég volt egy másik ember házában, sátrában, ott nagy becsben tartották a vendégeket. A vendég az olyan volt, mint egy családtag. A vendég megkapott minden védelmet, megkapott minden gondoskodást, minden odafigyelést. És Dávid azt mondja itt, hogy Uram, én a te házad vendége szeretnék lenni. Meg szeretnék tapasztalni minden gondoskodást, minden védelmet, minden törődést tőled. És azt mondja utána, hogy láthassam, hogy milyen jóságos az Úr. Ez a szó, amit itt a Biblia használ, hogy jóságos, ezt lehetne úgy is fordítani, hogy szépség. Vagy lehetne úgy is fordítani, hogy kedvesség. Hogy egész életemben láthassam, hogy milyen gyönyörű az Úr, és gyönyörködhessem templomában, mondja itt Dávid. Vissza fogunk ide még térni, de hadd mondjak még egy dolgot erről az igeversről. Emlékeztek Márta és Mária történetére, amikor Jézus elmegy Mártához és Máriához és Lázárhoz, az ő házuknak a vendége, és bent ülnek a lusta fiúk a nappaliban, Jézus, a tanítványok, meg Márta, és Mária, és Márta meg kint dolgozik a konyhában, és fogy az erő, fogy a lendület, és egyre növekszik benne a türelmetlenség, meg a harag, és azt gondolja, hogy lehet, hogy csak én dolgozom itt ebben a házban, mindenki más meg ott lustul bent, és kifakad, bemegy, és jól leszúrja a testvérét, hogy hát hogy lehet, hogy nem segítesz nekem. Jézus, szólj már a Máriának, hogy jöjjön és segítsen nekem. És azt mondja Jézus, hogy emlékeztek, hogy nyugi Márta, ez az új fordítás. Az te testvéred, Mária, a jobb részt választottam. Leült Mária Jézus lábához, és gyönyörködött Jézusban. Nézte az ő arcát, és csak figyelt rá, hogy Jézus miket mond. Én nem tudom, hogy mennyire tudod így behúzni a kéziféket, de sokszor csak erre volna szükség számunkra, hogy leüljünk Jézus lábához, és elkezdünk gyönyörködni abban, hogy ő kicsoda. Hogy nézzük azt, hogy milyen szépséges az Úr is. Dávid azt mondja, hogy ez az az egy dolog, amit kérek. Ez az egy dolog, amire vágyom, és ez van az én listámnak a tetején, ahogy itt írja. Hogy az Úr házában lakhassam, és láthassam az Úr jóságát. 5. vers. Megóv engem sátrában, a veszedelem napján, erre egy sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Ezek, ha belegondoltok, ezek ilyen szépen megírt sorok, de sokkal többek annál. Dávid nem csak költ egy zsoltárt, hogy fú, ez most itt rímel, meg milyen jól hangzik, hanem ő ezek a dolgokat elhitte, hogy amikor jön a veszedelem, akkor Isten elrejt engem a sátra mélyén. Amikor én bajba kerülök, akkor Isten jön, és magas kősziklára helyez engem. Hogy valaki ezeket a dolgokat le tudja írni, ez ismerni kell Istent. Ismerni kell Isten szívét. Tudja, hogy amikor bajba kerül, akkor Isten jön, és elrejti őt. Én, amikor kicsi voltam, kisgyermek, 8 éves kortól, elég sokat féltem éjszaka a sötétben. És emlékszem, hogy ilyenkor mindig az egyetlen menedékem a takaró volt, hogy egy takarót a fejemre húztam, és azt gondoltam, hogy a takaró, hát ez meg fog védeni bármilyen gondtól, mert nem tudom, egy gyerek ezt így nem gondolja végig. De gondoljátok el, amikor nyár volt, és 40 fok, a szoba meg 30, én akkor is takarólat gubbasztottam, és izzadtam, mint egy ló, de a félelmeim miatt nem mertem levenni azt a takarót magamról. Mert azt gondoltam, hogy a takaró majd elfedez engem. Én azt gondolom, hogy mindannyiunknak a félelmeiben tetten érhető egy ilyen takaró. Amikor mi félünk, akkor mind választunk magunknak egy ilyen pótcselekvést, egy ilyen takarót, amivel elpróbáljuk fedni magunkat, megpróbáljuk védeni magunkat. Mint a kisgyereknek amikor minden gyereknek van egy ilyen kis takarója, amit mindenhol van, vagyis magával, és hogy az nincs vele, akkor retteg. Én azt gondolom, hogy Isten szeretne lenni ez a védelem számunkra. Ő az, aki így elfedez minket, és hogyha bármi más védelmi mechanizmusunk van, az egy azon csak tetten érjük, hogy mi a félelmünk. Nem tudom, hogy van-e neked ilyen? Hogy látod-e a saját életedben, hogy vannak ilyen takaróid, amivel a félelmeidet így elfeded. De Dávid azt írja, hogy ha én bajba kerülök, ha szorongató helyzetbe kerülök, akkor ő az, aki elrejt engem a sátra mélyén. Az Ószövetségben volt a törvény részeként egy olyan rendelet, hogy menedékvárosokat kellett kijelölni Izraelben, hogyha valaki bajba jutott, hogyha valaki nem szándékosan megölt valaki mást, akkor elmenekülhetett ezekben a városokban. És ott azonban a városban biztonságban élhetett. Mindaddig ott kellett tartózkodnia, hogyha élni akart, amíg a főpap élt. Ha a főpap meghalt, akkor mindenkinek az ügye elrendeződött. Akkor már nem volt többé peresügy, nem volt többé oka menekülésre. Mindenki biztonságban lehetett. Én azt gondolom, hogy Jézus a mi menedékvárosunk, de hogyha belegondoltok, ő meg is halt, a mi főpapunk meghalt. És gyakorlatilag már nincs ok erre a menekülésre, nincs ok erre a futásra többet. Ő az, aki elrejt minket a veszedelem napján. Ilyen Istennek az atyai szíve. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be neki áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Itt Dávid imádkozik Istenhez, kiállt Istenhez, azt mondja, halld meg, Uram, hívó hangomat, és Isten válaszol neki, 8. vers, azt mondja Isten, járuljatok színem elé. És Dávid válaszol erre, amit Isten mond, azt mondja Istennek, hogy színed elé járulok, Uram. Keresd az én arcomat, Dávid. Keresd az én arcomat. Ez a válasz, amikor kiáltott. Jó, keresem az arcodat, mondja Dávid. De gondoljátok el Dávid problémáját. Dávid egy nagyon valós problémában volt benne. Azt mondja, hogy marcangoló ellenségeim vannak. Szét akarnak tépni. És tényleg nem az volt a problémája, hogy lekopott az új cipőjének az óra, hanem itt az élete forgott veszélyben. És azt mondja itt neki Isten, hogy rendben van, Dávid, hallottam, hogy bajban vagy, keresd az én arcomat. Hogy mit csináljak? Keresem a te arcodat? És az hogy fog engem megvédeni az ellenségeimtől? Amikor kiáltunk Istenhez, Uram, nincs munkahelyem, keresd az én arcomat. Na jó, Isten, de hogy fog ez nekem valami munkahelyet hozni? Keresem a te arcodat. Inkább munkát kéne keresni. Néha hívőként nem veszük észre a kapcsolatot a problémáink és a lelki igazságok között. Nem veszük észre a kapcsolatot abban, hogy van egy megpróbáltatás, és Isten azt mondja, hogy keresd az én arcomat. Hogy tulajdonképpen a megoldást mondja Isten. Nem azt mondja, hogy ja, az kell, akkor itt a megoldást, tessék. Hanem azt mondja, hogy keresd engem. Gyere, nézd az én arcomba, mondja itt Isten Dávidnak. De jó, de nem tudom kifizetni a csekkeimet. Keresd az én arcomat. És az hogy fogja segíteni, hogy kifizessem a csekkeimet? Keresd az én arcomat. És képzeljétek el, hogy Isten a megoldást mondja ezzel. Ez a megoldás. Én azt vettem észre, és nem akarok vele bántani senkit, mert ez biztos, hogy rám is igaz. Csak most én lelkipásztor vagyok, és így a másik oldalról is látom a dolgokat, hogy amikor elhangzik egy tanítás, amikor vasárnap elhangzik egy igehirdetés, észreveszem, hogy az emberek sokszor úgy gondolkodnak, hogy na jó, szép ez az üzenet, amit a Tamás elmondott, vagy nem szép, mindjárt nem tudom, de elmondott valamit a Tamás, az vasárnap jól hangzik, de hétfőn már nem alkalmazzuk. Mert az vasárnapra vonatkozik, de hétfőn nem működik. Jó, az egy lelki dolog volt, nagyszerűen érjesszük magunkat vasárnap, de a hétfő az hétfő, vissza az élet valóságába. Pedig ez nem így van. Azt mondja Isten itt Dávidnak a problémái között, hogy keresd az én arcomat. Gyere, legyél velem. Hogy fogja az megoldani a problémáimat? Keresd az én arcomat. Van egy nagyon jó példatárunk erre, az evangéliumok. Emlékeztek, hogy az emberek, amikor problémájuk volt, akkor oda mentek vele Jézushoz. Amikor Járiusnak a lánya haldoklott, oda ment Jézushoz, és azt mondta, hogy Mester, gyere, mert a lányom haldoklik. Amikor Jézus odaért, a lány már halott volt, de Jézus feltámasztotta. Vagy amikor a vakok oda mentek Jézushoz, kiáltottak, hogy Jézus, gyógyíts meg minket. Akkor Jézus meggyógyította őket, vagy a leprásokat. Annak az özvegyasszonynak a fiát, aki meghalt, föltámasztotta. Lázárt, aki 4 napja a sírban volt, föltámasztotta. Betegeket. Az volt a megoldás, hogy oda mentek Jézushoz. És Jézus megoldást hozott számukra. Nem az volt a megoldás, hogy Jézus leírta, hogy mit kell csinálni, és elküldte nekik, hanem oda kellett menni Jézushoz. Ez egy példatár számunkra arra, hogy ma is ez a megoldás. Nem más. Én néha ezt így nem értem. És néha azt gondolom, hogy ha van egy probléma, akkor kérem Istent, hogy oldja meg. De kihagyom a lényeget, hogy oda menjek elé, hogy az arcát keressem. Isten azt szeretné, hogy őt keressük. Keresd az én arcomat. Észreveszed te is, hogy ez a mi szükségünk? Ez a mi valódi szükségünk. Sokszor az a probléma, amit Isten megenged, az a katalizátor. Isten ezzel éli el, hogy oda jöjjünk hozzá. Én észrevettem magamon, hogy sokszor, amikor gondom van, és ezért megyek oda Istenhez, Isten bevon az ő jelenlétébe, egy idő után már nem is azért a gondért imádkozom, hanem csak egyszerűen jó Istennel. Elfelejtettem, hogy miért is mentem oda. Isten jelenlétében a gondjaink eltörpülnek. Ez nem egy aranyos üzenet, amiről most beszélek. Hogy így, oh, ja igen, tényleg, fú, keresni kéne Isten arcát. Nem, keresni Isten arcát, az egy valóságos dolog. Nem csak olyan, hogy tényleg, milyen szívet melengető gondolat, hanem, hogy keressük Isten arcát. Sok ember eljön gyűlibe, és nem keresi Isten arcát. Eljön gyűlibe, meghallgat egy üzenetet, de a gyülekezet ettől sokkal több lehetőséget hoz. Rosszul mondom, nem. Maga a gyülekezet semmilyen lehetőséget nem hoz, mert a gyülekezet nem tudja megváltoztatni az életünket. Nem a gyülekezet miatt járunk gyülekezetbe, hanem azért, hogy Jézussal találkozzunk, hogy keressük az Úrnak az arcát. Amikor jössz ide, és innen elmész, akkor az igazi tartalmas kérdés az, hogy találkoztál Jézussal? Láttad az ő arcát? Isten azt mondja itt Dávidnak, hogy keresd az én arcomat. Volt egy időszak, amikor Barnabás megtanult beszélni, és sokáig nem beszélt. Szerintem azért, nem jutott szóhoz nálunk, mert két nagyobbik egyfolytában nyomta. De amikor Barnabás megtanult beszélni, akkor viszont ő is elkezdett szünet nélkül. És az ember egy idő után kikapcsol. Így próbáltam olvasni valami könyvet, és Barnabás beszélt hozzám, és mondta, aha, igen, igen, aha. Próbáltam így fenntartani a kapcsolatot, de teljesen máshol jártam. És fölmászott Barnabás az ölembe, és így megfogta az arcom. És így odafordított magához, hogy rézek rá, mert tudta, hogy oda se figyelek. Mert igazából akkor figyelünk valakire, amikor ránézünk. Anélkül nem igazán figyelünk a másikra, mert lehet, hogy ott se vagyunk. Isten is azt mondja, hogy Tamás, keresd az én arcomat, hogy Isten szeretné így odafordítani magához az én arcomat. Hogy nézd rám, hogy tudd, hogy miről beszélek, hogy mikat akarok elmondani neked. Szoktad látni az Úr arcát, amikor eljössz gyűlibe? A gyűli nem változtat meg minket, egyedül Jézus változtat meg minket. És nem azért vagyunk itt, hogy halljunk egy üzenetet, vagy hogy lássuk egymást, bár jól látni egymást, hanem hogy keressük őt, hogy őt lássuk, hogy nézzük az arcát. Így folytatja Dávid. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat, te vagy az én segítségem. Ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Dávid konkrétan megtapasztalta azt, amiről itt ír, hogy a saját családja elutasította. Emlékeztek, amikor jött Sámuel fölkenni az új királyt Isai nemzetségéből, akkor felsorakoztatta a fiait egy kivétellel, és amikor Sámuel így végignézte őket, azt mondta, hát nem látom azt, akit Isten választana, van még fiad? És az volt a válasz, hogy nincs. Ja, de van! Egy kint van még. Hát itt el is felejtették. És Dávid sokszor volt így, hogy így ilyen elfelejtett volt, így a saját családja által. De olyan érdekes, mert azt írja, hogy ha az én apám és anyám el is hagyná engem, az Úr magához fogad. Ő velem van. Nem tudom, mennyire éled meg ezt valóságosan, de Isten folyamatosan velünk van. Azt mondja a 13. fejezet a zsidók könyvéből, hogy az Úr tőlünk el nem távozik. Én el nem hagylak téged, ígéri meg Isten. Jaj, Tamás, de én nem érzem, hogy itt lenne az Úr. Hát igen, néha nem érezzük, de Isten velünk van, mert megígéri. Lehet, hogy pont azt akarja most, hogy ne érezd, hanem tudd, hogy ő veled van. Meg kell tanulnunk külön választani az érzéseinket az igazságtól. És azt mondja, hogy lehet, hogy most nem érzem, hogy Isten velem van, de Isten velem van. Mert azt mondja. Kinek hiszek, az érzéseimnek, vagy Istennek hiszek? Isten nem egy olyan kapcsolatot szeretne velem felépíteni, ahol az érzéseim, vagy a libabőr, vagy a hasonló ilyen szeszélyes dolgok alapján épül az én hitem, hogy hú, most Isten velem van, mert úgy érzem. Nem, Isten velem van, mert megígéri. Az én hitem Isten igéjére épülhet. Az érzések ezt követik, és hála Istennek vannak ezzel kapcsolatban érzéseink is néha. De nem mindig. Jaj, most úgy félek, mert úgy érzem, hogy nincs velem. Isten velem van. Isten itt van velem. Azt ígéri, a Jeremiás könyvében olvassuk ezt az ígéretet, hogy megtaláltok engem, ha kerestek. Megtaláltok engem, ha kerestek. Isten miért kell megtalálni? Miért kell keresni egyáltalán? Isten nem elbújt? Nem. Isten nem bújócskázik, hogy a gyerekeim nagyon szeretnek bújócskázni, most játszottunk, és néha olyan bújócskát játszunk, hogy bekötjük a szemünket, és hang után kell menni, hogy itt vagyok, itt vagyok, és csak a trükkösek meg közlekednek. És akkor itt vagyok, elindulok valami, és már másik szóval másik végében vannak. Isten nem játszik velünk ilyet. Gondoljátok el, hogy ő meghalt azért, hogy közösségbe lehessen velünk. Ő nem rejtőzik el. Na jó, de akkor miért kell keresni őt? Az Isten keresés az nem arról szól, hogy Isten elbújt és meg kell keresnem, hanem arról, hogy a szívemet odafordítsam Istenhez. Hogy végre belenézzek Isten szemébe. Uram, taníts meg utadra, 11. vers, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Én még hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Ez az az igazság, amit az ördög mindenáron el akar felejtetni velünk. El akarja takarni, szét akarja zúzni, azt akarja, hogy erre nem emlékezzünk, hogy Isten jó. Mert ha valaki emlékszik erre, akkor már reménysége van. Egy ember, egy hívő ember, aki tudja és emlékszik arra, hogy Isten jó, akkor már reménysége van. Ezért szeretné az ördög ezt kimosni a fejünkből. Azt mondja itt Dávid, nézzétek meg, ellenség, bosszú, rám támadnak, de én hiszem. Ez egy olyan erőteljes mondat, de én hiszem, hogy Isten, hogy meglátom az Úr jóságát az élők földjén. És így fejezi be a Zsoltárt, reménykedj az Úrban, légy erős és bátor, reménykedj az Úrban. Nem tudom, melyik fordítást olvassátok, de némelyik fordítás azt mondja itt a reménykedj helyett, hogy várj az Úrra. És ez azért van így, mert ez ezt jelenti. Várj az Úrra, légy erős és bátor szívű, várj az Úrra. Nem tudom, hogy hogy vagy vele, vagy hogy ítéled meg, de ez a legnehezebb parancs a Bibliában szerintem. Várni Istenre. Mert várni annyira nem természetes dolog. Különösen, hogyha az ember férfinak születik, akkor nem szeret várni, hanem inkább elintézni valamit, de úgy unblock szerintem, úgy nehéz várni, várnunk, mert nem természetesen jön. A reakciók jönnek természetesen, hogy valamit teszek az ügyért. A kihívás az, hogy ne reagáljak azonnal, hanem várjak Istenre. Várj az Úrra, légy erős és bátor szívű, várj az Úrra. Ez nem egy olyan várakozás, ami passzív, amikor nem csinálunk semmit. Ez egy aktív várakozás, amikor bízunk Istenben, amikor keressük őt. Nem egyszerűen csak várunk, hogy végre valami történjen, hanem várunk Istenre, keressük az ő arcát, imádkozunk, és minden dolgunkat oda visszük elé. Kiáltunk hozzá. Van egy jó példa erre, amikor van egy király, és annak vannak szolgái, akkor a szolgák ott állnak a király körül, és figyelik a királyukat, hogy mit fog kívánni a király. És ha valamit mond, akkor azt teljesítik azonnal. Az a szolga vár jól, aki figyeli a királyt, az utasításokat várja. Nem pedig a másik szomszédba kártyáznak, hogy hát ha mond valamit, akkor majd megcsináljuk, hanem folyamatosan figyelik, és feszülten figyelik, hogy mit fog mondani. Ez az a fajta várakozás, amire Isten tanít. Ez az elvárással teli várakozás, hogy mi az, amit fog mondani, mi az, amit szeretne az én életemmel. Én azt látom, hogy nagyon nagy harc tud dúlni bennünk abban, azzal kapcsolatban, hogy a magunk erejére támaszkodjunk. Hogyha van valami probléma, azt megoldjuk. Ezt meg kell oldani. De közben Isten azt mondja, hogy Várj rám! Ez nem azt jelenti, hogy nem csinálok semmit, ez azt jelenti, hogy várok Istenre. Amikor megkérdez egy barátot, hogy mi bajod van? Hát, van egy ilyen gondom. És mit csinálsz? Várok Istenre. Mit csinálsz? Várok Istenre. Szóval nem csinálsz semmit, de várok Istenre. És konkrétan, hát mondom, hát így várom őt, keresem őt. Na jó, de mondd, hogy mit csinálsz? Ez az, amit így nem, olyan nehéz nem hívőként fölfogni, néha még hívőként is, de így ez az, amit Isten meg akar tanítani nekünk. Hogy várjunk rá, hogy keressük őt, hogy nézzünk rá. Én azt gondolom, hogy jó, megkérdeztétek, hogy Tamás, ezt hogyan tanuljuk meg? Nem tudom, hogy hogyan tanuljuk meg. Én azt gondolom, hogy Isten csinál olyan helyzeteket, készít olyan helyzeteket az életünkben, ahol erre ő tanít. Amikor nincs választási lehetőségünk, csak várunk. Amikor nem tudunk valamit megoldani. Na Isten, akkor tanít. Most rám vársz. Nem a helyzet megoldására vágy, hanem rám vágy. Keress engem. Amikor egyedülálló voltam, és társra vágytam, és nem volt a kanyarba se senki, akkor mit tudtam csinálni? Vártam Istenre. De ez ugyanez is igaz annak az embernek, aki valamit nagyon szeretne kapni. Szeretne elérni valamit. Régóta imádkozik érte is. Csak várni tud az Úrra. De ez nem csak várni tud az Úrra. Ez a legjobb dolog, amit tehet. Vár az Úrra. És benne reménykedik. Légy erős és bátor szívű. Sok minden van most a gyerekeimmel kapcsolatban, amiért imádkozom, hogy szeretném látni bennük valami, hogy dolgok növekednek, hogy erősödnek. És nem tudok más csinálni, csak várok az Úrra. Annyiszor futottam zsákutcába, nem tudom Isten megoldani, és Uram, csak rád várok, imádkozom, kérlek, cselekedd meg. És olyan érdekes, mert ez megnyugtat. Nem úgy van, hogy hát nem tudok semmit csinálni, hanem Isten kezébe leteszem. És ott olyan jó helyen van. Annyira hajlamosak vagyunk magunkra támaszkodni. A saját megoldásainkra. Megoldom Isten te nélküled. Emlékeztek, Péter volt ilyen, aki amikor elment halászni, akkor az evangélium mindig nagyon őszinte, és azt látjuk Pétertől, hogy semmit nem fogott. Ugye, úgy általában az igében nem látunk erre példát, hogy bármit is fogott volna, ha csak Jézus nem tűnt föl a színen. Emlékeztek, Péter egész éjjel halászott, és nem fogott semmit, megjelent Jézus, és azt mondta, hogy Péter, menj ki, és vesd ki a hálót. Jézus, én halász vagyok, te rabbi, mindenki maradjon meg a saját foglalkozásánál, én ezt jobban tudom. De érdekes, nagyon érdekes dolgot mond Péter, azt mondja, hogy egész éjjel halásztunk, és nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálón. És amikor kivetette a hálóját, annyi hal volt benne, ami életében nem látott egyszerre. A példabeszédek 3 emlékeztet minket arra, hogy minden utunkon gondoljunk Istenre, hogy ne a saját értelmünkben bízzunk, hanem gondoljunk Istenre, bízzunk ő benne, és ő egyengetni fogja az ösvényeinket. Példabeszédek 3. Azon a reménykeltő, hogy Péter ezt nem tanulta meg azonnal, mert én is ezt látom magamban, hogy ezt én se tanulom meg azonnal. Annyiszor elszúrom ezt. Péter az evangélium végén, János 21, újra megcsinálja, elmegy halászni. Megint nem fog semmit. Emlékeztek rá? És egy csomó mennek utána, nem tudom, hogy mi vonzott őket annyira egy ilyen sikertelen halászban, de mindenki ment vele, hol, megyek én is. És amikor nem fogtak semmit, megjelent valaki a parton, és mondta, hogy Péter, a másik oldalra vesd ki a hálót. Fú, ez eszünkbe se jutott. Kivetették a hálót a másik oldalra, és megint tele lett a háló hallal. És János volt, akinek eszébe jutott, hogy emlékeztek? Lukács 5, vagy nem tudom, hogy idézni, hogy ezt megcsinálta ezt Jézus. Ez az Úr. A mi sikereink abban vannak, amikor azt mondjuk ugyanazt, amit Péter, hogy a te szavadra megteszem. Nem az én megoldása, ahogy majd én megoldom, hanem Jézus, majd a te szavadra megteszem. Szólj hozzám, én kereslek téged. Ez a siker kulcsa. Ne önmagadra hagyatkozz, ne a saját értelmedre. Fú, ez nehéz lecke, nem? Még szeretnék visszatérni a 4-es vershez, mert ez egy nagyon különleges dolog, amit itt Dávid ír. Itt ez lesz az utolsó, amit így megnézünk. Azt mondja itt Dávid, hogy egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr. Dávid akár király volt már, akár nem, amikor ezt a Zsoltárt írta, elég zűrös élete volt, bonyolult élete volt. De azt látom ebből a versből, hogy nagyon leegyszerűsítette a saját életét. Ugye ő volt király, ő volt zsoltáríró, ő volt egy csomó nőnek a férje, volt egy csomó gyereke, volt egy csomó háborúja, volt egy csomó ellensége. Nagyon bonyolult élete lehetett volna. De azt mondja itt ebben a Zsoltárban, ebben a versben, hogy én egy dolgot kérek. És azért esedezem, hogy az úrházában lakhassam. Én nagyon vágyom, hogy ennyire le tudjam egyszerűsíteni az életemet. Egy dolgot kérek, valóban egy dologra vágyom. Ha ezt én írtam volna, az kb. Így hangzana, hogy 12 dolgot kérek, és ja, esetleg 13 dologra vágyom, hadd mondhassam el neked, Istenem. Na, Dávid azt mondja, hogy egy dolog, egyetlen egy dolog, erre vágyom. Sok dologra vágyunk, nem? Sokszor sok dologra vágyunk. Dávid azt mondja, hogy egy dolog fontos nekem most. Hogy az úrházában lakhassam, és láthassam, hogy milyen jóságos az Úr. És gyönyörködhessem templomában. Mi a bátorítás a mai napra? Végez egy kis szanálást a vágyaidban. Egy kis selejtezést. Amikor tele van a puttony, és Márko hajlamos erre egyébként, amikor tavaly elmentünk a Tátrába, akkor nagyon izgatott lett, és mondta, hogy ezeket a dolgokat én elviszem a kirándulásra, és elkezdte pakolni a táskáját, hogy ezt is vele kell rakni, ezt is el fogom, egy ekkora hátizsákot összerakott. És én meg az apukája oda mentem, hogy na, erre nincs szükséged, ez túl nehéz, ez se vidd magaddal, és egy pár dolgot benne hagytam. És én annyira vágyom, hogy Isten ezt megcsinálja velünk, így a puttonyunkból, hogy na, erre nincs szükség, ez túl nehéz neked, ez sem kell, hogy vidd, ezek így elég, egy dolog elég, hogy láthassam, hogy milyen jóságos az Úr. Uram, kérlek, egyszerűsítsd le az életünket. Szanáld egy kicsit ki a vágyainkat, kérlek. Amikor Dávid írja ezt, akkor kérhette volna azt, hogy egy dolgot kérek, Saul halálát. Egy dolgot kérek, szabadítást, old meg a problémámat. Nem, azt mondta, hogy egy dolgot kérek. Hogy láthassam, hogy milyen jó az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Én azt gondolom, hogy ez a valódi szükségünk. Ez a valódi szükség. Jézus ezt úgy mondta el a tanítványoknak, hogy keresd először az Isten országát és igazságát, és azon felül minden más megadatik. Én sok időt fecsérelek arra, hogy minden mást keressek, és ezért az Isten országa és igazsága úgy, hogy hátrébb sorolódik. Tetszik, amit Dávid ír. Egy dolgot kérek. Ezt keresem. Hogy ott lehessek veled. Én arra bátorítalak titeket, hogy most keressük Isten arcát. Hogy így legyünk imában, és így gyönyörködjünk Isten jóságában. Tudom, hogy van egy csomó nyűg a ti puttonyotokban is. Nekem ma elég gáznapom volt, hogy így szerényen fogalmazzak, de észreveszem, hogy a megoldás az ez, hogy így Istenre kell néznem. Így az ő arcát kell keresnem. Én szeretnék vele beszélgetni, és engedni, hogy elfelejtesse velem azt, ami nem is annyira fontos. Hogy úgy tudjak ott állni előtte, hogy egy dolgot kérek, erre vágyom, hogy gyönyörködhessem benned a te templomodban. Imádkozom, és utána egy lehetőség lesz együtt is imádkozni. Mennyi atyám, köszönöm neked ezt a Zsoltárt, és Uram, ennek a Zsoltárnak az a címe, hogy békesség Istennél, békesség Istentől, és Uram, nem tudom, hogy hol van most a tesóim szíve, hol van most az én szívem, de szeretném, hogyha abban a békességben lehetne, amit te ígértél, ami minden értelmet felülmúl. Uram, ami nem a körülményekből származik, nem abból származik, hogy minden gondunk, problémánk megoldódik, hanem egy olyan békesség, ami a beléd vetett bizalomból fakad. Egy olyan nyugalom, ami a szívünkben van, amit abból fakad, hogy a te szereteted kiűzött minden félelmet az életünkből. Kérlek, Isten, hogy mosd meg minket az igéddel, erősíts meg minket a te lelkeddel, és Uram, emlékeztess most minket arra, hogy micsoda kincs téged keresni, a te orcádba nézni. Uram, szeretnék veled lenni. Szeretnénk, hogyha leegyszerűsítenéd az életünket, és valóban egy szanálás lehetne a vágyainkban, Uram. Hogy le tudjuk a szívünket egyszerűsíteni előtted, úgy, ahogy Dávid. hogy egy dologra vágyom, ezt keresem. Az Úr házában lakhassam egész életemben. Hogy láthassam, hogy milyen jó az Úr, és gyönyörködhessen templomában. Uram, mi nem szeretünk várni. Mi a megoldásokat szeretjük. De kérlek, hogy taníts meg minket várni rád. Hogy ne a magunk értelmére támaszkodjunk, hanem lássuk, hogy te hozol megoldást. Hogy lássuk azt, hogy nálad minden meg van már oldva. Uram, sokszor érezzük magunkat, hogy a szükségeink olyan nagyok, Uram. Hogy a félelmeink olyan valódiak. De köszönöm, hogy te sokkal valódibb vagy, sokkal nagyobb. Te nagyobb vagy, mint a félelmeink. Gyere, Uram, közel hozzánk most. Árazd ránk újra te szeretetedet, Jézus. Hogy az kiűzze a félelmünket. Hogy el tudjunk engedni helyzeteket, amikben nem látunk megoldást, amit nem tudunk megoldani. Oda tudjuk adni neked. Gyere, Jézus, és kérlek, vedd ki a puttonyunkból a terheinket. Péter írja azt, hogy ha vannak terheid, akkor vesd Jézusra, akinek gondja van ránk. Így imádkozom, hogy minden tesómban, bennem is legyen elég hit ahhoz most, hogy rád vessük a terheinket, és ott hagyjuk nálad. Hogy valóban úgy, úgy menjünk haza innen, hogy békesség van a szívünkben. Nem megoldásunk, hanem békességünk. Egy erős Istenben. Köszönjük, Uram, ezt a mai estét, hogy szóltál hozzánk, hogy emlékeztettél. Hogy a valódi élet dolgai és a lelki igazságok nem szétválasztható dolgok. Hogy a Biblia üzenete nem csak az ige hirdetésre szól, hanem az egész életünknek a tartószlopa. Az igazság a Bibliából. Nem csak vasárnapra, hanem hétfőre is. Kedre is, szerdára is, minden napra. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Na, egy páran üljünk össze, így kis csoportba, és imádkozunk, és így